amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Thomas Mann, a Varázshegy.
Harmadik rész. Ellenfelek és barátok.
Nafta, Márton András. Szettemrini úr, Pap Zoltán.
Minher Péperkorn, Gregus Zoltán. Madame Sosa, Kovács Nóra.
Hans Kastorp, Dunai Tamás. Az író, Mensáros László.
Mi az idő? Titok, léttelen és mindenható. A jelenségek világának feltétele. Mozgás, mely a testek térbeli létezésével s mozgásával párosul és vegyül. De lenne vajon idő, ha mozgás nincsen? Lenne mozgás, ha nincs idő? Rajta kérdez! Vajon az idő a tér függvénye? Vagy megfordítva? Vagy azonos a kettő?
Így és ilyes formán kérdezett Hans Kastorp elméjében, mely felérkezése óta hajlamosnak mutatkozott az efféle kíváncsiskodásra és akadékoskodásra, azóta pedig az átélt és levezekelt gonosz, ám de hatalmas ké által talán még jobban kiélesedett és neki bátorodott. Húsvét vasárnapján történt.
Farsang éjszakáján úgy szóval elbúcsúzott tőlem. Emlékszik, mérnök úr?
Hogyan az?
Nos, ma rajtam a sor. Ahogy itt látnak, uraim, azért jöttem, hogy elbúcsúzzam. Elhagyom ezt a házat.
Lehetetlen. Ez csak tréfa.
Nem gyógyulok meg. Ez eldöntetett. Ítéletem a végleges ítélet, életfogytiglan. Helyes, levonom a következtetéseket. Lakást béreltem Davosdorfban. Ezennel van szerencsém elbúcsúzni.
A nyári napfordulón történt a főutcán Davosdorf felé menet hazafelé. Az unoka fivérek az egyik előttük haladóban fölismerték Lodovico Settembrinit, egy idegen oldalán. Amint kitűnt az idegen, aki Settembrinivel egykorú lehetett, az olasz lakótársa volt, Lukácsek női szabómester másik albérlője, s amennyire a fiatal emberek megértették, Naftának hívták.
Hallják, kérem, a Wolter Jánust? A racionalistát? Dicséri a természetet, mert legtermékenyebb korszakában sem bódítja el agyunkat misztikus gőzökkel, hanem megőrzi klasszikus szárazságát. Hogy is mondják latinul a nedvességet?
Humor. A humor professzorunk természet szemléletében abban áll, hogy akárcsak Szénai Szent Katalin, ő is Krisztus sebeire gondol, ha vörös kankalint lát.
Ez inkább szellemes volna, mint sem humoros. De minden esetre annyit jelentene, hogy szellemet viszünk a természetbe. Ráfér.
Természet. A természet nem szorul a maga szellemére, professzore. A természet maga is szellem.
Nem unatkozik a monizmusával?
Úgy. Tehát bevallja, hogy csupán a szórakozás vágya sarkalja, amikor ellenségesen ketté választja a világot. Elszakítja egymástól Istent és a természetet.
Érdekes hallani, hogy szórakozás vágynak nevezi azt, amire gondolok, amikor szenvedélyt és szellemet mondok.
És maga nem lesz engem szónoknak. Maga, aki ilyen nagy szavakkal nevez meg ilyen ledér szükségleteket.
Tehát megmarad amellett, hogy a szellem ledérség. Pedig a szellem nem tehet róla, hogy eredendően dualisztikus. A dualizmus, az antitézis, ez a mozgató, szenvedélyes, dialektikus, a szellemi principium. A világot ellenségesen meghasadnak látni, ez szellem. A monizmus mindig unalmas. Arisztotelész keresni szokta a harcot.
Szellem magány, elvonultság, szemlélődés. Van ebben valami tetszetős elgondolás, mi idefenn meglehetős elvonultan élünk. Ezt bízvást mondhatjuk. 5000 láb magasságban fekszünk, páratlanul kényelmes nyugágyunkon, lenézünk a világra és teremtményeire, és elgondolkozunk a magunk feje szerint.
Mérnök úr, hányszor mondtam magának, hogy az embernek tudnia kell, hogy kicsoda. És úgy kell gondolkozni, ahogyan megillet.
Bocsánat.
A nyugati ember dolga mindenféle tételek ellenére az értelem, az elemzés, a tett és a haladás. Nem a szerzetesi henyélés.
A szerzetes rendeknek köszönhetjük az európai talaj megművelését. Nekik köszönhetjük, hogy Németország, Franciaország, Itália földjét nem őserdő és ősmocsár borítja, hanem gabonát, gyümölcsöt, bort terem nekünk. A szerzetesek uraim nagyon is derekasan dolgoztak.
Ebben, hát akkor...
Kérem szépen, a barát munkája nem volt sem öncél, azaz kábítószer, sem arra nem irányult, hogy előbbre vigye a világot, vagy üzleti előnyökre tegyen szert. Nem volt egyéb, mint aszketikus gyakorlat, a vezetési fegyelem része, a lelki üdvösségre vezető út. Oltalmat nyújtott a test gyengesége ellen, az érzékiség kiölését szolgálta, vagyis, engedje meg, hogy ezt megállapítsam, semmiképpen sem volt szociális jellegű, hanem csorbítatlan vallási önzés.
Rendkívül hálás vagyok a felvilágosításért, és örömmel látom, hogy a munka áldásai az ember akarata ellenére is érvényesülnek.
Úgy van, szándéka ellenére. Amit itt észleltünk, nem csekélyebb dolog, mint a különbség a hasznos és a humánum között.
Kedvetlenül észlelem mindenek előtt, hogy ismét a világ erőszakos kettéválasztásán munkálkodik.
Sajnálom, hogy nem tetszik, amit mondok, de kötelességünk, hogy a jelenségeket külön válasszuk, rendezzük, és a homo dei eszméjét ne szennyezzük be tisztátalan alkotó elemekkel.
Jó, hát beszélgetésünk semmivé foszlik, méghozzá a legalkalmasabb pillanatban. Megérkeztünk.
Lukácsek ház.
Kérem, látogassanak meg bennünket. Azt mondanám, látogassanak meg engem, ha szeptembrini doktornak nem volnának ősibb jogai a barátságukra. Jöjjenek, amikor akarnak. Valahányszor kedvük támad egy kis kolokviumra.
Köszönjük szépen.
Sokra értékelem a fiatalsággal való eszmecserét. Tehát a mielőbbi viszontlátásra.
Magukat.
Mitől?
Attól a személytől, akivel szándékom és akaratom ellenére megismertettem magukat. Amint tudják, a véletlen akarta, így nem kerülhettem el. De a felelősség engem terhel. És mondhatom, súlyosan terhel. Kötelességemnek érzem, hogy fiatalságukra való tekintettel legalább figyelmeztessem magukat azokra a szellemi veszélyekre, amelyek ebben a kapcsolatban fenyegetik. És egyébként arra kérjem, tartsák bölcs korlátok között a vele való érintkezést. Formája a logika, de lényege a zűrzavar.
Egyet azonban mégis magyarázzon meg. Ez a nafta úr, így mondom, ez az úr, hogy ezzel is jelezzem, korán sem értek vele egyet, hanem épp ellenkezőleg nagyon is tartózkodó álláspontra helyezkedem vele szemben.
Ez nagyon jól teszi.
Ez az úr tehát nagymértékben ostorozta a pénzt, az állam lelkét, amint kifejezte, meg a magántulajdont. Ő maga pedig mindamellett, már bocsásson meg, de úgy tetszik, mintha az ember szeme káprázik, ha belép a szobájába. Az a temérdek sejje.
Nos, igen. Ez az ízlés minden esetre jellemző.
A gyönyörű régi bútorok, a 14. századbeli Piétá, a velencei csillár, a libériás kis ajdú, és csokoládés fatörzs is annyi volt, amennyi az emberbe bele se fér. Úgy látszik, ő a maga részéről mégiscsak...
Na, személy szerint épp oly kevéssé kapitalista, mint én.
De? Mert ezután egy denek kell következnie magyarázatában, Settembrini úr.
Nos, azok ott nem hagynak senkit sem nyomorogni, aki hozzájuk tartozik.
Kik azok ott?
Azok az atyák.
Atyák?
Nem, érnök úr. A jezsuitákról beszélek.
Egek, ura! Ördög és pokol! Az az ember jezsuita?
Eltalálta. Ismétlen fiatal barátaim, óva intem magukat. Akarják, hogy egy szóval jellemezzem őt? Kéjenc!
Hogyan? Már engedje meg! Nafta úr egy szerzett tagja. Bizonyos fogadalmakat kell tennie, ha jól tudom. Meg aztán amúgy is olyan nyápic, testefogyott.
Valgaság, amit beszél, mérnök úr. És azért intem magukat attól az embertől, akivel akaratom ellenére megismertettem. Azért szólítom fel magukat, hogy a vele való érintkezésben és eszmecserében szívüket háromszoros kritikával övezzék. Ezért teszem mindezt, mert ennek az embernek minden gondolata kéjenc jellegű, mivel a halál oltalma alatt áll. A halál pedig fölöttébb léha hatalom. Erkölcs, haladás, munka és élet ellenes hatalom, melynek dögletes leheletétől megóvni az ifjú lelkeket. Minden nevelő legelső feladata.
Tanácsos úr, alázatosan jelentem, elhatároztam, hogy utazom.
Mi az össz? Utazó akar lenni? Azt hittem, hogy később majd, ha egészséges ember lesz, magából beáll a hadsereghez.
Nem, most el kell utaznom, tanácsos úr. Egy hét múlva.
Mit hallok? Jól értem. Eldobja a fegyvert? Kereket old? Tudja, hogy ez szökés? Dezertálás?
Nem, tanácsos úr, nekem más a felfogásom. Be kell vonulnom az ezredemhez.
Akkor is, ha azt mondom, hogy 6 hónap múlva teljes biztonsággal elbocsáthatom, de előbb semmi esetre sem.
Több mint 1,5 esztendeje vagyok itt, tanácsos úr. Nem várhatok tovább. Tanácsos úrnak eredetileg azt tetszett mondani 3 hónap. Aztán mindig 1,5 évenként hosszabbodott a kúrám, és még mindig nem vagyok egészséges.
És ez az én hibám?
Nem, tanácsos úr. De nem várhatok tovább. Ha nem akarom végleg elmulasztani a csatlakozást, akkor nem várhatom meg idefenn a teljes gyógyulásomat. Le kell mennem. Idő kell a fölszerelésemhez is, meg egyéb előkészületekhez.
Családjával egyetértésben cselekszik?
Édesanyám hozzájárult. Mindent elintéztem. Október 1-én belépek zászlósnak a 76-osokhoz.
Vállalva a teljes kockázatot.
Parancsára, tanácsos úr.
Na, akkor rendben vagyunk, Simpson. Pakoljon, utazzék el Isten hírével. Amint látom, tudja, mit akar. Magára vállalja a felelősséget, és annyi bizonyos, hogy a felelősség a magáé. És nem az enyém, attól a perctől fogva, hogy magára vállalja. Jótállás nélkül utazik. Semmiért sem kezeskedem, de Isten segedelmével még jó vége is lehet. Elvégre is szabadtéri foglalkozást választott. Meg lehet, hogy egészségére válik, és kikászálódik a bajból.
Igenis, tanácsos úr.
Nos, és maga, fiatalember, a polgári közösség tagja, maga vele zarándokol?
Szeretném ezt a tanácsos úr szavazatától függővé tenni.
Az én szavazatomtól. Helyes. Jöjjön közelebb, kérem. Utazhat.
És hogy? Hát egészséges vagyok.
Igen, is egészséges. Ez a góc balra fönt szóra sem érdemes, a hőemelkedése nem illik ahhoz a góchoz, hogy honnét ered, nem tudom megmondani. Felteszem, hogy nincs jelentősége. Felőlem utaz.
De tanácsos úr, talán pillanatnyilag, talán nem gondolja komolyan.
Nem gondolom komolyan? Hogy érti ezt? Hova gondol? Egyáltalán mit gondol rólam úgy nagyjából? Szeretném tudni. Minek tart? Bordélyház tulajdonosnak? Kikérem magamnak? Először is egyáltalán nem vagyok tulajdonos. Alkalmazott vagyok itt. Orvos vagyok. Csak orvos vagyok, megértették? Nem vagyok kuplerájos. Nem vagyok signor Amoroso a Toledóban, a gyönyörű Nápolyban. Megértették, kérem! A szenvedő emberiség szolgája vagyok, és ha netalán másféle felfogásuk alakult ki személyemről, akkor mind a ketten elmehetnek a felébe, a föld alá, vagy a kutyák elé, ahogy tetszik. Szerencsés utat!
Hans Castorp érett megfontolás után és Joachim Ziemsennel tudatosan szembehelyezkedve eltökélte, hogy tovább itt marad, és megvárja végleges detoxikációját. Kettőt kívánt. Erősebbik kívánsága az volt, hogy egyedül maradhasson gondolataival. Ennek a kívánságának páholy erkéje, ha felületesen is, eleget tett volna. Másik kívánsága azonban az előbbivel párosulva az volt, hogy meghittebb és szabadabb kapcsolatra lépjen a hósivataggá változott hegyvidékkel, amelyet bensőségesen megszeretett. Ez a kívánság pedig nem teljesülhetett, amíg felszerszámozatlan és szárnyatan gyalogos volt az, akinek a kívánsága keblében élt, mert ez a gyalogos azon nyomban válig süppett volna az őselembe, ha megpróbál a tisztára lapátolt közlekedési ösvények mindenütt gyorsan elérhető végén túl előre nyomulni. Alkalomattán megemlítette szándékát Settembrini úrnak. Settembrini majd a nyakába borult örömében.
Tegye meg, mérnök úr! Az Istenre kérem, feltétlenül tegye meg! Ne kérdezzen senkit, és tegye meg! Az őrangyala sugalmazta ezt. Tegye meg rögtön, mielőtt lelohad a kedve. Elmegyek magával. Elkísérem a boltba, és abban a helyben megvásároljuk együtt az áldott szerszámokat. A hegyekbe is elkísérném. Szállnék magával. Szárnyas cipő a lábamon, mint Merkúriusnak. De nem szabad. Ne? Mit nem szabad? Megtenném, ha csak a nem szabad állna utamban, de hiába nem tudom, nem bírom megtenni. Elveszett ember vagyok. Maga ellenben magának nem fog ártani, ó, egy cseppet sem, ha észszerűen viselkedik, és nem esik túlzásba. De nem folytatom. Mi kitűnő terv? Két esztendeje van itt, és még ilyen ötletekre képes? Nem szabad magában kételkedni. Bravo, bravo! Szamár fület mutat az árnyék fejedelemnek odafenn. Na, megveszi a síléceket. Elküldeti hozzám, vagy Lukacsekhez, vagy a fűszerszám árushoz ott a házunk földszintjén. Oda jön érte, hogy gyakoroljon? És vígan tovasiklik.
Délután 3 órára járt az idő. Hans Castorp nem sokkal ebéd után indult el otthonról. Elmulasztván a nagy fekvőkúra egy részét meg az uzsonnát, azzal a szándékkal, hogy még sötétedés előtt visszatér. Behavazott szikladomborulatok között kanyargott, hol jobbra, hol balra kitérve. Lejtő terült elébe, azután fensík, majd komoly hegyek, melyeknek puhán párnázott hasadékai meg hágói rendkívül hozzáférhetőknek, hivogatóknak látszottak. Éppen megindult felfelé a kaptatón, amikor, mint várható volt, teljes erővel kitört a havazás meg a förgeteg, egy szóval megérkezett a hóvihar. A szembefújó szél nyomban elakasztotta a lélegzetét, ezért kénytelen kelletlen még egyszer elvégezte a lécek megfordításának kényelmetlen műveletét, hogy levegőhöz jusson, és elszántabban tudjon szembeszállni a közömbös ellenséggel.
Most mit tegyek? Megyek itt Rézsút lefelé. Mindig egyenest az orrom után. Pontosan szél ellen. Ezt ugyan könnyebb mondani, mint megtenni. Valaminek azonban történnie kell. Nem ülhetek le várni. Mert ha Szettemrini jön a tülkével, hogy utánam nézzen, akkor itt talál guggolva, üvegszeműen. A fejemen félre billent hósapka. Hallgass, és inkább igyekez, hogy minél előbb tovább juss innét. Úgy látom, félrebeszélsz, nem vagy teljesen eszednél? Ez nagy baj, bizonyos szempontból.
A vágy, a kísértés, hogy lefeküdjék és pihenjen, olyan formában furakodott be öntudatába, hogy azt mondotta magának, olyan ez, mint homokvihar a sivatagban. Az arabok pedig olyankor hasmánt a földre vetik magukat, és burnuszukat a fejükre húzzák. Ellenvetésnek csak éppen azt a körülményt tekintette, hogy nincsen burnusza, és az ember egy gyapjú mellén nemigen húzott a fejére. Pedig hát nem volt már gyerek, és többféle forrásból eléggé pontosan tudta, hogy mi módon fagy meg az ember.
Akár egész éjszaka is elaldogálok így. Ha időről időre lábat váltok, úgy szólván a másik oldalamra fekszem. És közben persze néha mozgok is egy keveset, mert az elengedhetetlen. Ha kívül meggémberedtem is, belül azért meleget gyűjtöttem a sok testmozgásban. És a kirándulásom így mégsem volt teljesen asztalon. Ha felfordultam is, és a kunyhótól a kunyhóig tévelyektem. Felfordultam. Micsoda kifejezés ez. Hiszen ezt nem így használják. Nem talál arra, ami velem történt. Önkényesen illesztettem ide, mert nem vagyok teljesen eszemnél. Pedig hát a maga módján eléggé kifejező szónak látszik. Még szerencse, hogy így bírom. Mert ez a galiba, ez a hógaliba, ez a gonosz galiba könnyen eltarthat holnap reggelig is. És ha csak besötétetésig tart, már az is épp elég. Mert éjszaka a felfordulás, a körbe megfordulás veszélye épp oly nagy, mint hóviharban. Alig, ha nem már este van. 6 órára járhat. Annyi időt eltöltöttem ezzel a körül- és felfordulással. Hány óra van?
Az óra félutat mutatott. Mi az ördög? Hiszen majdnem ennyi volt már akkor, amikor a vihar kitört. Bolyongása tehát mindössze 1/4 óra hosszat tartott volna.
Hosszúra nyúlt az idő. Úgy látszik, felfordulni hosszadalmas. De 5-kor vagy 5:30-kor mindenképpen besötétedik. Ezen nem változtat semmi. Vajon véget ér-e ideje korán, hogy további felfordulásban ne legyen részem? Erre ilyen.
ihatnék is egy korty portóit erősítésül.
A dilettáns itókát csupán csak azért hozta magával, mert a Berghofban lapos flaskákban tartották készenlétben, és árulták a kirándulóknak. Noha természetesen nem olyan kirándulókra gondoltak, akik megengedhetetlen módon eltévednek a hegyek közt hóban, fagyban, és ilyen körülmények között várják az éjszakát.
Hibát követtünk el. A portói bor nem megfelelő ilyen alkalmakra. Már ettől a néhány kortytól is elnehezült a fejem. Lám, a mellemre horgad. És a gondolataim zagyvaságokat fecsegnek, és ostobán élcelődnek. Nem szabad hinnem nekik. Nem csak az első gondolataim zagyvák, amelyek véletlenül eszembe jutnak, hanem a másodlagosak is, amelyekben az elsőket bírálom. Ez a sajnálatos.
És hősünk hallucinálni kezdett. Park terült el alatta, az erkély alatt, amelyen nyilván állt. Tágas, buján zöldellő park, csupa lombos fa, szilfa, platán, bükk, juhar, nyír, meg annyi finoman árnyalt zöld szín a dús, teljes lombkoronák díszében, s lombjuk halkan susogott. Üde, párás, kellemes szellő fújdogált. A levegő balzsamos volt a fák lehelletétől. Meleg zápor húzott el az égen, de az esőn át is sütött a fény. A levegőt magasan az égboltig fénylő permet töltötte be. Jaj, de szép! Ó, honi lehellet! A síkföld rég nélkülözött illata, bujasága. A levegőben madárdal szállt, édes cifra, bensőséges flótázás, csicsergés, turbékolás, csattogás, zokogás, noha egyetlen madárka sem látszott. Hans Castorp mosolygott, mélyen, hálásan föllélegzett. Eközben azonban még szebb lett minden. Oldalt szivárvány ívelt a táj fölé, teljes erős színekkel, nedvesen, ragyogva, gyönyörűség a szemnek. Hét színe sűrűn, olajosan csurgott le a sűrű, fényes lombra. Olyan volt ez, mint a zene, mint a hárfa pengés, fuvola meg hegedű szó begyűlt hozzá.
Hiszen ez elbűvölő. Ez igazán örvendetes és megnyerő. Milyen csinosak, egészségesek, okosak, boldogak mindahányan. Igen, nem csak termetre szépek, hanem sugárzik belőlük az okosság és a szeretetre méltóság. Ez az, ami meghat és valósággal beléjük szerettet. A szellem, a hang, amely lényük alapját alkotja, amelyben egymással élnek és érintkeznek.
Azután hirtelen másik álom lepte meg. Hans majdnem összerogyott attól, amit megpillantott. Két félmeztelen, bozontos hajzatú szürke nő működött odaben szörnyűséges módon, lobogó, tüzes serpenyők fölé hajolva, újnyi csecsű boszorkány mellük hosszan lelógott. Egy kisgyermeket szaggattak szét a serpenyő fölött, néma csendben, vadul szaggatták darabokra a kezükkel. Hans Castorp vértől csepegő szőke hajfürtöcskéket látott, és elnyelték a darabokat. A rugalmas csontok csak úgy ropogtak fertelmes szájukban, s ocsmány ajkukról csorgott a vér. Hans Castorpot jéghideg iszony dermesztette meg. Kezét szeme elé akarta csapni, de nem tudta. Menekülni szeretett volna, de nem tudott. és a nők már észrevették iszonyatos foglalatosságuk közepette. Véresöklüket rázták feléje, és hangtalanul, de durván, ocsmányul szidalmazták. Mégpedig Hans Castorp szülői földjének népi tájszólásában. Felriadt.
Mindjárt gondoltam, hogy csak álom az egész. Édes és iszonyú álom. Voltaképp egész idő alatt tudtam. Magamnak csináltam az egészet. A lombos parkot, meg a kellemes esőt, és a továbbit is mind. A szépet, meg a fertelmeset, igen. Szinte előre tudtam. Állítom, hogy ez dukál nekem. Okiratilag biztosított jogom van hozzá, hogy itt feküdjem és efféléket álmodjam. Sokat tapasztaltam itt, a fentiek között, kicsapongás és józan értelem terén. Naftával és szettembrénivel veszélyes magasságokban fordultam fel és meg. De aki megismeri a testet, az életet, az a halált is megismeri.
A hóvihar elült. Castorp rövid tájékozódás után elindult, s hamarosan felfedezte a jól ismert utat. Egy órával azután már a Berghof szanatórium végsőkig civilizált légköre vette körül becézőn. A vacsoránál hatalmas étvágya levett. Július vége volt, amikor Hans Castorp páholy erkélyén fekve átfutotta a táviratot, utána elolvasta, majd még egyszer elolvasta. Halkan bólogatott hozzá, nem csak a fejével, hanem egész felső testével, és a foga közt szűrte.
Joachim tehát visszajön. Igazán mondom, Joachim, ilyennek már rég nem láttalak. Úgy látszik, ide kellett jönnünk, hogy megint olyan légy, mint az előléptetésed napján.
Madame Sosa jelenleg az Algau egyik üdülőhelyén kórázik, ősszel Spanyolországba készül. Télre pedig valószínűleg visszajön ide.
Igen?
Széles üdvözleteit küldi.
Hans Castorp nyomott hangulatban maradt egyedül. Csak negyed nap érte el célját. Erkélyéről meglátta a főorvost a kertben, amint épp a kertésznek adott utasításokat, gyorsan kibújt takarójából, és lesietett.
Mi keresni valója van itten? Küldjek talán külön tisztelet példányt a házi rendből? Tudtom, ma fekvők ura ideje van.
Föltétlenül beszélnem kell önnel egy pillanatig, tanácsos úr.
Vettem észre, hogy már jó ideje ebben a tévképzetben él. És úgy jár utána, mintha fenn tudja, miféle rendkívüli bájakkal felszerelt nőszemély volnék. Mit akar tőlem?
Az unokaöcsém dolgában, tanácsos úr, ne haragudjék. Most ecsetelik. Meg vagyok győződve róla, hogy a dolog ezzel a legjobb úton van. Ugye ártatlan dologról van szó. Csak ennyit szerettem volna kérdezni.
Maga azt akarja, hogy mindig... minden ártatlan legyen, Castorp. Ilyen a természete. Szó, ami szó, néha hajlamos valamivel kevésbé ártatlan ügyekkel is foglalkozni, de azokat is úgy kezeli, mintha ártatlanok volnának, és azt hiszi, hogy ezzel már is Isten és ember előtt kedvessé tette magát. Maga gyáva! És alamuszi fiacskám, és ha az unokaöccse civilnek nevezi, akkor nagyon enyhén fejezi ki magát.
Könnyen meg lehet, tanácsos úr. A jellemnek megvannak a gyengeségei, ehhez szó sem fér. De hát Most nem erről van éppen szó, hanem arról, hogy már 3 napja arra szeretném kérni...
Hogy töltse kellemesen cukrozott pancsolt bort a poharába. Azért macerál és bosszant, hogy megerősítsem az átkozott alamusziságában, és hogy maga nyugodtan alhasson, mi alatt mások virrasztanak, és állják az élet viharait.
De tanácsos úr, miért olyan szigorú hozzá, hisz én épp ellenkezőleg...
Igen, a szigorúság az aztán nem a maga esete. Az unoka öccse bezzeg egészen más. Őt egészen más fából faragták. Ő tudja, hogy miről van szó. Tudja. És hallgat. Érti, kérem, hogy mit mondok? Nem kapaszkodik mások frakjába, nem meséltet magának tündérmeséket. Szereti az unoka fivérét, Hans Kastorp.
Mit feleljek erre, tanácsos úr? Ilyen közeli rokon, méghozzá jó barátom és bajtársam idefenn.
Na akkor legyen kedves hozzá még ebben a 6-8-7-ben. Engedje szabad folyást a született elfogulatlanságának, az neki is a legjobban fog esni, és én is itt vagyok, hogy az ügyet olyan lovagiasan és komfortosan bonyolítsuk le, ahogy csak lehet.
Nyolc hét múlva így hát Hans Kastorp zárta le gyűrűs ujjahegyével mozdulatlan, élettelen unokaöccse szemét, s kulcsolta össze kezét a takaron.
Na, Kastor, öreg fiú, a hűség, a kitartás elnyer jutalmát. Holnap után este megint beoson a kis cica. Táviratilag értesített.
Arról azonban, hogy Madame Sosa nem egyedül érkezik, egy árva szót sem szólt. Talán azért, mert ő maga sem tudta, hogy Péperkorn meg a hölgy együtt érkezik és egymáshoz tartozik. Minden esetre meglepetést mutatott, amikor Hans Kastorp az együttes megérkezés másnapján bizonyos tekintetben kérdőre vonta.
Hát azt én sem tudom megmondani magának, hogy ezt az alakot hol csípte föl. Úti ismeretség nyilván, feltehetően még a Pireneusokból. Ja, ezt egyelőre úgy kell fogadni, ahogy van maga csalódott Szeladon. Itt nem segít semmi, sülve-főve együtt vannak, vegye tudomásul. Úgy látom, még az úti kasszájuk is közös. Amit hallom, dús gazdag ember, a féle nyugállományú kávé király, tudja, kérem, maláj komornyikkal a legnagyobb fényűzés. Egyébként nem csak szórakozni jött, mert jókor alkoholista hurton kívül úgy látom, még valami malignus trópusi lázban is szenved, ugye a makacs váltóláz, alaposan elhanyagolva. Vértezze fel magát türelemmel.
Hans Kastorp az olvasószobában ült, egy bársonyhúzatú reneszánsz széken, és úgy tartotta újságját, ahogyan tartani kell, ha az ember olvas, de ő nem olvasott. Gondolatai a csalódás tövises útjait járták. Egy hang riasztotta föl. Mögötte szólt, a feje fölött.
És az unoka fivére, monsieur?
Ez a hang.
Vigyázzat, egy kicsit törékeny, ki kell csavarni, tudod?
Ugyanaz a hang.
Itt áll még mögöttem, aki a hang. Meghalt. A síkföldön szolgált és belehalt.
Ujjaj, ez nagy kár. Egészen meghalt és eltemették. Mikor?
Már jó ideje. Az anyja levitte magával. Harcos szakállan nőtt. A sírja felett 3 tisztelgő sortüzet adtak le.
Megérdemelte, derék fiú volt. Sokkal derekabb, mint mások, mint egyesek.
Igen, derék fiú volt. Radamantis mindig a vakbuzgalmát emlegette, de a teste mást akart. Rebellio carnis, így mondják a jezsuiták. Mindig testies hajlandóságú volt a szó tiszteletre méltó értelmében, de a teste eltűrte, hogy tiszteletre nem méltó elemek hatoljanak belé, és fittyet hányt a vakbuzgalmának. Egyébként erkölcsösebb, hogy az ember elveszítse magát és elpusztuljon, mint az, hogy őrizze magát.
Látom, egyesek még mindig filozófáló mi hasznák. Radamantis, ki az?
Berenz. Settembrini nevezi így.
Settembrini. Tudom, az az olasz itten. Nem szerettem. Nem volt emberi. Buta vagyok, nem tudom, mi az Radamantis.
Valami humanista dolog. Settembrini elköltözött. Sokat filozofálgattunk ezekben az időkben vele meg Naftával.
Ki az a Nafta?
Settembrini úr ellenlábasa.
Ha az ellenlábasa, akkor szívesen megismerkednék vele. De nem mondtam, hogy az unokörcse meghal, ha megpróbál katona lenni Síkföldön.
Igen. Te tudtad előre.
Mi jut eszébe? És monsieur az unokaöccse temetésére sem utazott le?
Nem. Itt búcsúztam el tőle. Hogy milyen hideg volt a homloka, nem is képzeled.
Már megint, hogy szabad így beszélni egy hölgyel, akit az ember alig ismer?
Beszéljek talán humanistán, nem pedig emberin.
És közben mindig itt volt?
Igen. Vártam.
Mire?
Rád.
Ér rám, biztosan nem engedtek el.
De igen. Berenz egyszer elengedett volna dühében, de az csak orv elutazás lett volna, mert a régi hegeken kívül, tudod, amik még iskoláskoromból származnak, itt van még a friss góc, amit Berenz talált, és ami a lázamat okozza.
Még mindig lázas.
Igen, egy kicsit. Majdnem mindig. Változik. De nem váltó láz.
Ez célzás?
És te hol jártál?
Hogy hol voltam? Mindenütt. Moszkvában, Bakuban, Németfürdőkben, Spanyolországban.
Megvan-e még a belső portrém?
Utána kellene néznem.
Én itt hordom a tiédet. Azon kívül a sublótomon van egy kis állvány, azon tartom éjszaka is.
Nem fejezte be. Péperkorn állt előtte. Kereste utitársnőjét, és megállt annak a széke előtt, akivel hátulról társalogni látta. Megállt, mint a torony, mi pedig olyan közvetlenül Hans Castorp lába előtt, hogy a fiatalember, akit alvajárása nem akadályozott annak felismerésében, hogy most fel kell állni és udvariasnak kell lenni, csak nagy nehezen tudott kettejük között feltápászkodni székéről. Oldalvás siklott le róla, olyas formán, hogy végül a szereplő személyek 3 szöget alkottak, és közre fogták a széket.
Castorp úr, régi ismerős még előző itt tartózkodásom idejéből. Péperkorn úr.
Uram, föltétlenül. Nem, engedje meg minden tekintetben. Ma este megismerkedem önnel. Bizalomgerjesztő fiatal emberrel ismerkedem meg személyében. Tudatosan cselekszem ezt, uram, szívvel, lélekkel benne vagyok. Ön tetszik nekem, uram. Kérem, el van intézve. Szimpatikus. Gyermekem minden rendben van. De mi lenne, ha, kérem, értsenek meg jó. Az élet rövid, képességünk pedig, hogy megfeleljünk a követelményeinek. Hiába, így van ez. Ezek tények, gyermekem. Törvények. Kérlelhetetlen törvények. Egy szóval, gyermekem, egy szó, mint száz.
Hát miért ne? Még együtt maradhatnánk egy kis ideig. Talán kártyapartit szervezhetnénk, és megihatnánk egy üveg bort.
Természetesen.
Miért áll itt? Mozduljon. Nem maradunk hármasban, társaság kell ide. Ki van még lenne a szalomban? Hívja meg, akit talál. Hozza le az ismerőseit az erkélyekről.
Abszolút perfekt. Kiváló. Na, sietsen, fiatal barátom, fogadjon szót. Kört alkotunk, játszunk, eszünk, iszunk. Érezzük majd, hogy abszolút fiatal ember. Mik ezek az ételek? Firlefánc, átkozott himmi, hummi, tojás lepényt óhajtok az egész társaságnak. Kiváló omlet, afint, szervet, hogy megfelelhessenek az élet követelményeinek. És hollandi Genever pálinkát. Fiatalember. Fiatalember, az egyszerűt, a szentet. Helyes, megértett engem. Egy üveg bor, gőzölgő tojásétel, tiszta gabona nedű. Előbb csak élvezzük ezt. Merítsük ki. Tegyünk neki eleget, mielőtt abszolút, uram.
El van intézve, édes barátom. Elítélem.
Elvetem. Minden estül adósai maradtak, akárhogy hívják, fiatalember.
Ez bizony igaz.
Fiatalember, pervert! Engedje meg. Egy szót se többet. Kérem, igyék velem. Ürítsük fenékig porunkat. Mégpedig kart, karba öltve. Ez még nem jelenti, hogy a testvéri tegeződést felajánljam. Éppen fel akartam ajánlani, de most mégis úgy látom, hogy ez egy kicsit elhamarkodott lenne. Valószínűleg belátható időn belül számíthat rá, de ha kívánja és ragaszkodik hozzá, hogy most mindjárt...
Hát, legyen az ön akarata szerint.
Helyes, fiam, helyes, bajtárs. Jó. Jó és borzalmas. Nagyon jó. Adomány. Nem jó. Követelmény. Az élet szent női követelményei, becsületünk és férfi erőnk.
Hans Castorp egyszer csak rádöbbent, hogy Péperkorn súlyosan berúgott. De részegsége sem hatott csekének és megszégyenítőnek. Ez az állapot nem alacsonyította le, hanem természetének fenségével nagyszerű, tiszteletet parancsoló jelenségé forrott össze.
Tegeződő testvérem, kilátásba helyezve, közeli kilátásban, ha a megfontolás egyelőre még helyes. El van intézve. Az élet, fiatalember, az élet egy asszony, elibény terülő asszony, duzzadó két melle egymáshoz préselve. Nagy, puha hasa laposan fekszik duzzadó csípője között. Karja vékony, combja domború, szeme félig lehunyva, pompás. Gúnyos kihívással követeli teljes odaadásunkat, férfi kedvünk minden feszítő erejét, férfi kedvünkét, mely megáll előtte, vagy szégyent vala. Szégyent val, fiatalember. Megérti, hogy ez mit jelentene? Az érzés vereség az élettel szemben. Ez az elégtelenség nem érdemel kegyelmet, szánalmat, szépítés. Ezt kiméletlenül és gúnykacagva elvetik. Elintézik, fiatalember. Elintézik és kiokádják. Gyalázat és becstelenség enyhe szavak arra, hogy ezt a csődöt és tönköt, ezt az iszonyatos megszégyenülést jelöljük vele. Ez maga a vég, a pokoli megsemmisülés, a világ vége.
Édes barátom, elhanyagolja a vendégeit. Hát csak is ezzel az úrral foglalkozik. Bizonyára fontos kérdéseket kell tisztázniuk egymással, de időközben abba maradt a játék is. Attól tartok, hogy a többiek unatkoznak. Ne fejezzük be az estét.
Hölgyeim és uraim, helyes. Az álom az élet. Az élet klasszikus adományai közé tartozik. Első, legelső, kérem szépen, legelső hölgyeim és uraim.
Jöjjön már.
De támogass,
gyermekem. Jöjjön már.
Támogass. Támogass a másik oldalon, fiatal ember.
Jó.
Gyerekek, szomárság. Az ember persze nem is olyan, ha ebben a percben csak látnátok. Nevetséges.
Nevetséges? Kétségtelenül. Az ember megadja a magáét az élet klasszikus adományának, amennyiben tiszteletére leplezetlenül és szabadon támolyog. Ha ellenben komolyan nézzük a dolgot, jó magam is ittam egy-két pohárral, de úgynevezett pityókosságom ellenére is tisztában vagyok vele, hogy abban a megtiszteltetésben részesülök, hogy egy személyiséget kísérhetek szobájába. Annyira nincs hatalma fölöttem sem a mámornak. Holott formátum dolgában igazán nem vagyok hasonlítható. Péperkorn úr!
Csókolt homlokon ezt a bájos asszonyt az ünnepnap befejezésében, fiatalember. Nem lesz ellene kifogása, és viszonozni fogja. Tegyétek meg egészségemre, de engedelmemmel.
Ne, felséges uram, bocsásson meg, de ez lehetetlen, mert én az úti társnőjével nem válthatok homlokcsókot.
Monsieur, menjen.
Nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Nem, hát ez igazán merő értelmetlenség lenne, akárhonnan is nézzük.
Minher Péperkorn egész télen, már amennyi még hátra volt belőle, és a tavasz nagy részében fennmaradt a Berghof szanatóriumban. A végén még egy fölöttébb emlékezetes közös kirándulásra is sor került a Flükla völgybe és az ottani vizeséshez. Szettembréné és Nafta is velük tartott. Kastorp az úton Péperkornról tárgyalt az olasszal.
Az Isten szerelmére, mérnök úr, hisz ez egy ostoba öregember. Mit lát benne? Mit tanulhat tőle? Megáll az eszem. A helyzet világos lenne, bár nem éppen dicséretes, ha csak éppen eltűrni ezt az embert, ha társaságában csak jelenlegi szeretője társaságát keresné. De lehetetlenség észre nem venni, hogy szinte többet foglalkozik a férfival, mint az asszonnyal. Kérem, kérem, segítsen nekem megérteni.
Föltétlenül. Perfekt. Ez igazán, engedje meg, helyes. Igen, igen, maga ezt ostobának találja, Szettembréni úr. És minden esetre homályos, ami a maga szemében talán még rosszabb az ostobánál. Ó, az ostobaság. Annyiféle fajtája van az ostobaságnak, és ezek közül az okosság nem is a legjobb. Most örök érvényű megállapítást tettem, azt hiszem, valóságos bombó szaladt ki a számon. Hogy tetszik?
Nagyon tetszik. Várakozással tekintek első aforizma gyűjtemény elébe. Talán még jókor van, hogy arra kérjem, vegyen benne tekintetbe bizonyos megállapításokat, amelyeket alkalomattán a paradoxon emberellenes mi voltáról tettünk.
Meg lesz, Szettembréni úr. Föltétlenül meg lesz. Nem, ne higgye, hogy paradoxonokra vadászom. A bombommal csak arra akartam rámutatni, milyen rendkívül nehéz megkülönböztetni az ostobaságot az okosságtól. Nehéz, ugyebár?
Nehéz.
Olyan nehéz a kettőt elhatárolni, az egyik annyira átfolyik a másikba. Azt kérdezem magától, Szettembréni úr, tagadja-e, hogy ez a hollandus mindannyiunkat zsebre vág? Durván fejezem ki magam, de amint látom,
mégsem tagadhatja, hogy igazam van. Mindannyiunkat zsebre vág, és valami okból joga van hozzá, hogy kinevessen bennünket. Honnét ered ez a joga, miből és miért? Természetesen nem az okossága jogosítja fel rá. Elismerem, okosságról itt nemigen lehet szó. Péperkorn eleme a homály. Na meg az érzelem. Az érzés a vesszőparipája, ha megbocsátja ezt a köznapi kifejezést. Azt mondom tehát, nem az okossága miatt vág minket zsebre, tehát nem szellemi okokból, nem is testi okokból, de a hatása megvan, a dinamikája, és zsebre vág mindannyiunkat. Erre pedig csak egyetlen szó áll rendelkezésünkre, és ez a szó személyiség.
Tagadja, hogy paradoxonokra vadászik. Pedig pontosan tudja, hogy épp oly rossz szemmel nézem, ha misztérium vadászatra indul. Rejtélyt kovácsol a személyiségből, és ezzel annak a veszélynek teszi ki magát, hogy bálványimádásba esik. Egy álarcot tisztel. Misztikát látott, ahol misztifikációról van szó, csalóka üres formáról, ami ennél a testi alak, a fiziognómia démona, olykor bolondít bennünket.
Hogy?
Na, nem járt soha színész társaságba. Nem ismeri azokat a színészfejeket, amelyekben Julius Cézár, Goethe és Beethoven arcvonásai egyesülnek. De ha egy ilyen fejedelmi ábrázat szerencsés tulajdonosa a száját kitátja, kisül, hogy nála nagyobb barmot nem hordott még a föl.
Helyes. A természet játéka, de mégsem csak játék, nem csak bolondítás. Mert ha az eféle ember színész, akkor nyilván tehetséges. A tehetség pedig maga is fölötte áll ostobaságnak és okosságnak, maga is életérték. Minher Péperkorn is tehetség, mondjon, amit akar, és ezzel vág zsebre bennünket. Ültesse a szoba egyik sarkába Nafta urat, és tartasson vele előadást Nagy Gergelyről és a Civitas Deiről. Igazán rendkívül figyelemre méltó lesz. És a szoba túlsó sarkában ott áll Minher Péperkorn, a furcsa szájával, magasra vont homlokredőzetével, és nem mond egyebet, mint föltétlenül, helyes, engedje meg, el van intézve. És meglátja, az emberek Péperkorn köré gyűlnek, majd valamennyien, ő köréje. Nafta pedig egyes egyedül ül ott az okosságával, meg az Isten államával, holott olyan világosan fejezi ki magát, hogy az embernek a velős csontjába hatol, ahogy Berenc mondani szokta.
Szégyelje magát, hogy ennyire imádja a sikert. A világ azt akarja, hogy becsapják. Nem kívánom, hogy Nafta úr köré seregeljen a nép, állnak intrikus. Mégis hajlandó vagyok pártjára állni, abban az elképzelt jelenetben, amelyet kevéssé helyeselhető tetszéssel kiszínezett előttem. Ám vesse meg a határozottat, a precízet, a logikusat, a humánosan összefüggő beszédet. Vesse meg! És tisztelje helyette holmi érzelmi szélhámos hókuszpókuszait, utalásait, és az ördög már is megkaparintotta a lelkét.
De higgye el, Settembrini úr, néha egészen összefüggően beszél, ha belemelegszik. Igen, a napokban dinamikus orvosszerekről és ázsiai mérges fákról tartott nekem előadást, olyan érdekesen, hogy szinte a hátam borsózott. Ami érdekes, az mindig egy kicsit hátborzongató. És amit mondott, voltaképpen nem is magában véve volt olyan érdekes, hanem a személyisége hatása. Azt tette hátborzongatóvá, és egyben érdekessé.
Persze, ismerjük a gyengét, Ázsia. Valóban ilyen csodákkal nem szolgálhatok. Engedje meg minden esetre, hogy bámuljam tárgyilagosságát és lelki nyugalmát, mérnök úr. Egy kis jó komikumot súrolja. Ezt ugyebár maga is elismeri. Mert végeredményben úgy áll a dolog. Ez a fafejű bálvány elszerette a maga Beatrice-jét, hogy nevén nevezzük a gyermeket. És maga példátlan.
Temperamentum különbségek, Settembrini úr.
Micsoda?
Igen, vérmérséklet és lovagiasság fokának eltérései. Maga, mint a délfia, nyilván méreggel és tőrrel intézni el az ügyet. Ez persze nagyon férfias lenne, gálánsul és társadalmian férfias. Én pedig azt kérdem magamtól a halvérű szívemben, hogy voltaképpen mit is vethetek a szemére? Vétett ellenem szánt szándékkal?
Leonafta az egyház alapvetően forradalmi lényegét védelmezte Settembrini úr oktató célzatú nézetei ellen. A humanista tudnélik ebben a történelmi erőben, az egyházban csupán csak a sötét maradiság és konzervativizmus védelmezőjét látta, és minden változásra és megújulásra kész életörömöt, jövőbe vetett bizodalmat az ellenkező oldalra állított.
Az egyház, mint a vallási aszketikus eszme megtestesítője, lényegét tekintve távol áll attól, hogy pártfogója és támasza legyen a megmaradni akarónak, tehát a világi műveltségnek, az állami jogrendnek, hanem éppen ellenkezőleg. Kezdettől fogva a legradikálisabb, minden gyökerestül felforgató forradalmiságot írja zászlajára, lévén az egyház vele született törekvése és törhetetlen célja minden fennálló világi rend felbomlasztása és a társadalom újjáalakítása, az eszményi, kommunista istenállama, Civitas Dei mintaképe szerint.
Síralmas látni, hogy valaki ennyire összecserélje a forradalom luciferi eszméjét a gonosz ösztönök általános lázadásával. Az egyház újító szelleme az évszázadok során abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot inkvizíciós módszerekkel kifürkésze, megölje, mágiák füstjébe folytsa. Ma pedig küldöttei által forradalmi szelleműnek kürtölte ki magát azzal a megokolással, hogy célja a szabadságot, a műveltséget és a demokráciát barbársággal és a csőcselék diktatúrájával helyettesíteni. Valóban hátborzongató fajtája az ellentmondásos következetességnek. A következetes ellentmondásnak.
Noha ön demokratának hiszi magát, nyilatkozatából vajmi kevéssé sugárzik a nép és az egyenlőség szeretete. Sőt, inkább kárhozatos arisztokrata dőjfről tanúskodik, midőn a helyettes diktatúrára hivatott világproletáriátus csőcseléknek nevezi. Ellenben vérbeli demokrata módon viseltetik nyilván az egyházzal szemben, amely, ezt valóban büszkén el kell ismerni, amely a történelem legelőkelőbb hatalma, előkelő a végső és legmagasabb értelemben, a szellem értelmében.
Kész vagyok megvédeni tanaim alapvető demokratikus individualizmusát minden nemű egyházi, feudális, uralmi aspiráció ellen, amely az egyéniségen erőszakot akar tenni.
Uraim, helyes uraim, perfekt, kiváló. Ám de... engedjék meg, attól tartok, hogy súlyos. Kivonjuk magunkat, uraim, felelőtlenül. Kivonjuk magunkat a legszentebb... hát ez a levegő, uraim, a mai nap jellegzetes főlevegője. A maga sejtelmes emlékekkel terhes idegzsongító tavaszi aromájával. Nem azért szívjuk be, hogy ilyen alakban... nyomatékosan kérem, ne tegyük. Ez sértés. Csak neki. Ennek a levegőnek szenteljük teljesen, egészen. Ó, legteljesebb és legkoncentráltabb. El van intézve, uraim. És csak is jó tulajdonságai dicséretére engedjük ki ismét.
Elragadta a lelkesedés. A sétálók pedig egy szikrát sem törődtek immár Settembrini meg Nafta ellentéteivel. Fél homály borult a halra aznap este. Egyetlen lámpa égett a kihalt helyiség mennyezetén, és a szomszédos társalgó helyiségekben is csak gyérvilágosság derengett. Hans Castorp azonban tudta, hogy Madame Sosa, aki ura és parancsolója nélkül költötte el a vacsorát, még nem ment föl az emeletre, hanem egyedül ül az olvasószobában. Ezért halogatta Hans Castorp is a fölmenetelt.
A portás elment, adjon egy bélyeget, legyen szíves.
Nincsen.
Nincsen? Nincs rá felkészülve, hogy egy hölgynek szívességet tegyen. Mert mondhatom, csalódás. Legalább precízek és megbízhatóak lennének. Azt hittem, a tárcája egyik rekeszében szépen összehajtogató egész ívei vannak, mindenféle fajtából érték szerint elrendezve.
Nem. Minek? Sosem írok levelet. Ugyan kinek írnék? Legfeljebb nagy ritkán egy-egy levelező lapot, ami mindjárt rajta van a bélyeg. Kinek is írnék levelet? Nincs senkim. Nincsen már összeköttetésem a síkfölddel. Elvesztettem a kapcsolatomat. Van egy népdal a dalos könyvünkben, ami így kezdődik. Elvesztett engem a világ. Így vagyok én is.
Na hát akkor adjon legalább egy cigarettát, maga elveszett ember.
Igen, azzal mindig. Cigarettával mindig el vagyok látva. Cigaretta kell, anélkül ugye hogy lehetne meg az ember, ugye? Szenvedélynek nevezik az effélét. Őszintén szóval nem vagyok szenvedélyes ember. De azért vannak szenvedélyeim. Flegmatikus szenvedélyeim.
Rendkívül megnyugtató. Megnyugtató hallani, hogy maga nem szenvedélyes. Egyébként hogy is lenne? Akkor nem is volna igazi német. Szenvedély az annyit jelent az életért élni. De maguk köztudomásúan az élményért élnek. Szenvedély az önfeledtség. De maguk mindig csak gazdagítani akarják az egyéniségüket. Fogalmuk sincs róla, hogy ez utálatos önzés, és egyszer majd úgy állnak itt, mint az emberiség ellenségei.
Mindjárt az emberiség ellenségei. Mit akarsz ezzel mondani, Klavdia? Ezzel az általánosítással? Miféle határozott, személyes értelem lapul emögött, hogy azt mondod, mi németek nem az életre, hanem gazdagodásra törekszünk? Ti nők nem szoktatok csak úgy a levegőbe filozofálni, erkölcsöt prédikálni.
Elmegyek.
Ne menj el, kérlek. Tekintettel leszek a körülményekre és a személyiségekre.
Ennyire talán mégis lehet számítani egy szenvedélytelen embernél.
Na látod, kisúfolsz és összeszítsz, ha... és elmenéssel fenyegetőzöl, hogyha...
Kéreti kevésbé hízagosan beszélni, ha megértésre tartanak számot.
Tehát semmi, de semmi részem ne legyen a hézagosságok megfejtésére vonatkozó gyakorlatodban. Ez igazságtalanság, mondanám, ha nem látnám be, hogy itt nem igazságosságról van szó.
Ó, nem. Az igazságosság flegmatikus szenvedély. Ellentétben a féltékenységgel, amely flegmatikus egyéneket föltétlenül nevetséges színben tüntetne föl.
Látod? Nevetséges színben. Hagyd meg hát a flegmámat. Ismétlem. Hogyan is lehetnék meg nélküle? Hogy bírtam volna ki például a várakozást?
Tessék!
A rád való várakozást.
Nem akarok többet szót vesztegetni a megszólítási módra, amelyet makacs kitartással használ. Majd csak beleújn, és elvégre nem vagyok kényes, nem vagyok prűd polgárasszony.
Nem, mert beteg vagy. A betegséget szabaddá tesz. Most eszembe jut egy szó, amit még sosem használtam. A betegséged zseniálissá tesz.
A zseniről majd máskor diskurálunk. Nem ezt akartam mondani. Egyet kívánok. Remélem nem állítja, hogy nekem a maga várakozásához, már amennyiben várakozott, valami közöm van, hogy én erre bátorítottam, vagy akár csak engedélyt adtam. Azonnal jelentse ki nyomatékosan, hogy az ellenkezőjéről van szó.
Hogyne, Klaudia. Szívesen. Nem szólítottál fel a várakozásra. Önként vártam. Nagyon megértem, hogy fontosnak tartod ennek leszögezését.
Még az engedményeiben is van valami szemtelen. Maga egyáltalán szemtelen ember, Isten tudja miért. Nem csak ahogy én velem beszél, hanem más különben is. Még a csodálatában, a hódolatában is van szemtelenség. De ne higgye, hogy én ezt nem látom. Egyáltalában nem lenne szabad szóba állnom magával, emiatt sem, meg azért sem, mert várakozásról merészel beszélni.
Mit akadás, Klavdia? Kegyetlen csapás volt még a flegmatikus szenvedélyek emberének is. Kegyetlen csapás volt számomra, és kegyetlenség volt tőled, hogy vele együtt jöttél. Holott Berenctől nyilván tudtad, hogy itt vagyok, és várok rád. De hiszen mondtam már, hogy csupán álomnak érzem azt az éjszakát. A mi éjszakánkat. És elismerem teljes szabadságodat. Elvégre nem vártam hiába. Mert hiszen újra itt vagy. Együtt ülünk, mint akkor.
Hallom hangot boldogító fátyolosságát, amely olyan régóta ismerős fülemnek, és a bős helyemre dők alatt ott van a karod, amelyet ismerek. Bár persze odafönn fekszik utitársad lázasan, a nagy Péperkorn, akitől ezt a gyöngysort kaptod ajándékba.
És akivel Monsieur olyan jó barátságot tart fenn a lelki gazdagodása érdekében.
Ne haragudj rám ezért, Claudia. Szedtem Réni is korholt emiatt, de ez csak olyan társadalmi előítélet. Azt az embert ismerni nyereség az Isten szerelmért, hiszen ő személyiség. Hogy benne van a korban? Na igen. De azért nagyon is megérteném, ha mint nő őrültül szeretnéd. Nagyon szereted?
Tisztelet, becsület a filozófiádnak, német fiúcska. De azért nem tartanám emberinek, ha arról beszélnék neked, amit iránta érzek.
Jön, Claudia, miért nem? Azt hiszem, az emberiesség ott kezdődik, ahol a nem zseniális emberek azt hiszik, hogy véget ér. Beszéljünk róla nyugodtan. Tehát szenvedélyesen szereted?
Ő szeret engem, és a szerelme büszkévé, hálássá, odaadóvá tesz. Ezt meg kell értened, vagy nem vagy méltó a barátságára. Az érzése kényszerített rá, hogy kövessem és szolgáljam. Hogy is lehetne másképp? Ítéld meg magad. Lehetséges volna emberileg, hogy semmibe vegyem az érzését?
Nem. Az lehetetlen.
Úgy látszik, javíthatatlan vagy. Mondok neked valamit. Agyafurt fickó vagy. Nem tudom, hogy okos vagy, de agyafurt az vagy. Egyébként ez jó. Alkalmas az életre, barátságra. Tudod mit? Legyünk jó barátok. Kössünk szövetséget ő mellette, mint ahogy máskor valaki ellen kötnek szövetséget. Jó? Adj kezed rá.
Igen.
Néha félek. Félek egyedül maradni vele. Félek a belső egyedüléttől, tudod. Olyan akasztó. Néha attól félek, nem lesz jó vége. Borsózik a hátam. Szeretném, ha egy jó ember állna mellettem. Anfem. Ha tudni akarod, talán ezért jöttem ide vele.
Én hozzám. Ez gyönyörű. Claudia, ez egészen rendkívüli. Ővele jöttél, én hozzám, és még azt mered állítani, hogy a várakozásom ostoba is, megengedhetetlen is, hiába való volt. Igazán hallatlanul süt a dolog volna, ha nem becsülném meg a felkínált barátságodat. A barátságot te veled. Ő érte.
Claudia ekkor megcsókolta a száját. Amolyan orosz csók volt ez, amilyeneket nagy egyházi ünnepeken szoktak cserélni abban a határtalanul tágas és lélekkel teli országban, a szeretet megpecsételéséül. Mivel azonban a csókot egy közismerten agyafúrt fiatalember váltotta egy ugyancsak fiatal, bájosan osonó asszonnyal, ahogy elbeszéljük, akaratlanul is emlékeztet bennünket, ha csak távolról is, Krokovszki doktor mesteri, noha bizonyos szempontból kifogásolható előadási modorára, amikor a szerelemről olyan forma titkosan ingadozó értelemben beszélt, hogy senki sem tudhatta pontosan, vajon jámbor, áhítatos szeretetről, vagy testies, szenvedélyes szerelemről van-e szó igazából? Vajon mi is úgy teszünk, mint Krokovszki doktor? S vajon Hans Castorp és Claudia is úgy tettek, orosz csókjukat váltva? Mit szólnának hallgatóink, ha kereken megtagadnók, hogy utána járjunk ennek a kérdésnek? A szerelem mindig önmaga marad, akár agyafúrt életszeretet, akár lobogó szenvedély alakjában nyilvánul meg. A szerves élettel való szimpátiát jelenti, a feloszlásra ítélt anyag meghatóan kélyes átölelését, és még a leghódolóbb, a legvadabb szenvedében is van szeretet. Ingadozó értelem, hadd ingadozzék Isten nevében. Ingadozása élet és emberiesség, s az agyafurcság riasztó hiányát mutatná, ha ez az ingadozás gondot okozna valakinek.
Varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A harmadik rész hangzott el.
A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Hans Kastorp Dunai Tamás, Madame Sosa Kovács Nóra, Joachim Cimsen Csernák János, Berenc Tanácsos Gáti József, Settembrini Pap Zoltán, Péperkorn Gregus Zoltán, Nafta Márton András.
A zenét Richard Wagner műveiből Töröketel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb 1993. január 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A szirén. A békebíróság egyik tárgyalása után a bírák a tanácskozó szobába gyűltek, hogy levessék egyenruhájukat, néhány percet pihenjenek, aztán elinduljanak ebédelni. A bíróság elnöke Pjotr Nyikolajevics azért maradt ott, hogy az éppen most tárgyalt ügyben külön véleményt adjon. Leült az asztalhoz, és sietve hozzálátott megírásához. A tisztviselők nagy része már elment, kivéve a helyettes államügyészt, Grigori Szavicsot és egy fiatal tisztviselőt, Sztyepán Franciszt. Várták, mikor végez az elnök az írással, hogy együtt menjenek ebédelni. Néhány perc múlva megjelent Zsilin bírósági titkár is. Alacsony emberke, füle mellett barkó, arcán a gyönyör kifejezése. Mézédesen mosolygott, és halkan ömlött belőle a szó.
Most mindannyian enni vágyunk, mert elfáradtunk, meg aztán már 4 óra felé jár, de azért lelkem Grigori Szávics, nem ez az igazi étvágy.
Hát ön szerint mi az az igazi étvágy?
Az, amikor az ember saját édesapját is megenné, csak testi mozgás után jön meg. Például a falkavadászat után, vagy ha az ember pihenő nélkül 100 verstát kutyagol. A fantázia is sokat jelent. Például, ha önök, uraim, vadászatról mennek haza, és jó étvágyjal óhajtanak ebédelni, sose gondoljanak okos dolgokra. Az okos és főleg tudományos dolgok mindig elrontják az étvágyat.
Szóval ezek szerint hazafelé menet az embernek ne járjon más a fejében, csak a flaskó meg a harapnivaló.
Igen, képzeljék. Útközben egyszer behújtam a szemem. Tormás malac pecsenyére gondoltam, és valósággal hisztérikus étvágy vett erőt rajtam. Tudják, uraim, még az is fontos, ha az ember behajtat az udvarra, és a konyha felül valami kellemes pecsenye illat fogadja, mint például...
Mint például a sült libaszaga.
Ne mondjon ilyet, lelkem Grigori Szávics, a kacsa vagy szalonka szaga sokkal finomabb, mint a libáé. Mindennél pikánsabb a fiatal hagyma, amikor sűrni kezd, és sistereg a csibész, hogy az egész házba hallani. Nos, amikor belép a házba, terített asztal várja. Mielőtt leül mellé, szalvétát kössön a nyakába, és nyúljon a vodkás üveghez. De nehogy kupicába töltse az itókát, hanem valami özönvíz előtti nagypapáról maradt ezüst pohárba, vagy olyan hasasba, amire az van írva, ebből kortyol a barát. De ne igyja ki egyszerre. Először... Sóhajtson, dörzsölje a kezét, egykedvűen nézzen a mennyezetre. Azután lassan a szájához emelje a jó kis vodkát, és akkor abban a pillanatban a gyomrából kipattanó szikrák átjárják az egész testét.
Legyen szíves halkabban beszélni. Ön miatt már a második ívet rontom el.
Bocsánat, Piotr Nikolájevics, ott halkabban mondom. Halkabban. Uraim, tudják, az evéshez érteni kell. Tudni kell, mi legyen az első falat.
Hát valami előétel. Mondjuk hering.
Igen, de a heringet se lehet akárhogy enni. Ha bekapott egy falatkát, persze, hagymácskával, mustármaggal, utána kaviár, esetleg citrombocska következzék, majd közönséges sózott retek. Azután ismét hering. A legjobb a sós, rizike, gomba apróra vágva olívaolajjal, egy pompás előétel.
Jó előétel a párolt fehér gomba.
Igen. Hagymával, babérlevillel és mindenféle fűszerrel.
Már a harmadik ívet rontom el, hogy az ördög vigye el magát, hogy mindig csak az evésre gondol.
Miért? Uram, ön nem szereti a forró csit? Sonkával, kolbásszal, ahogy az ukránok főzik. Jó bele a tejföl, friss petrezselyem és kapor. Talán most nem enne meg ilyet?
Nem. Igen, hát ez valóban kitűnő étel. De az Isten szerelmére, így estig sem írom meg a külön véleményt, már a negyedik ívet is eldobhatom.
Kérlek, bocsásson meg.
Miért megették a leves tüstén, tálaltassák a halat. Legjobb a sült kárász tejfelesen. De nehogy hínál szagú legyen. Ecélból egy álló napon át elevenen tejben kell tartani.
Jó a csőben sült kecsege is. Jó az is, de ön, Sztyepán Franciszt, mondja, miért olyan szótlan?
Nem vagyok beszédes természetű.
Azért megmondhatja, hogy ön milyen szárnyast imád a legjobban.
Sajnos nem lelkesedhetem önnel, gyomorhurutom van.
Elég, uram. A gyomorhurutot a doktorok találták ki. Többnyire szabad gondolkodásból vagy gőgből támad ez a betegség. Rá se derítsen. No, tegyük fel, hogy nem éhes, vagy hány ingere van. Ne törődjön vele, egyék. Például, ha egy pár sült szalonkát, esetleg fogoly pecsenyét, vagy jó kövér fürjecskét tálalnak fel, minden hurutot elfelejt. No, és a pulyka sült, fehér, zsíros, zamatos, tudja, mint valami nimfa.
Igen, valószínűleg ízletes. Pulykát talán ennék.
Hát kacsát? Fiatal kacsát, amely csak most látta az első jeget. Együtt sütni a burgonyával, de a burgonyát vékonyra kell vágni, hogy megpiruljon, hogy átjárja a kacsa zsír. Sőt...
Talán a kacsát is megkóstolnám.
A sült után jól lakik az ember, és édes kábulatba esik. Ilyenkor jó a testnek, és a lélek is ellágyul, hogy fokozza a gyönyörűséget, elszopogathat 3 kupica likőr.
Jaj, a 6. évet rontottam el. Ez lelkiismeretlenség? Ígérem, ezen túl csak suttogva beszélek. Na. Írjon csak nyugodtan. Lelkemre mondom, Sztyepán Francis, a házi készítésű likőr jobb minden pesgőnél. Az első kupica után úgy tűnik, hogy nem is otthon ül a karosszékben, hanem valahol Ausztráliában. Valami nagyon puha struccon. Likőrözés közben rágyújt egy szivarra, és ilyenkor olyan álmatag gondolatai támadnak, hogy a világ legszebb nője a feleség.
Nem bírom tovább! Elég volt? Elég volt. Gyerünk, uraim.
Én is azt mondom, gyerünk. Hogy menjünk.
Induljunk át.
Piotr Nikolajevics, mi lesz a külön véleményen? Mikor írja meg? 6 órakor a városban kell
egyáltalán
lennie.
Egyáltalán nem írom meg, nem? Menjünk.
Elmentek. Milyen ingerültek. Pedig most jön a java. Az ember elszívja a szivart. Összefogja köntösét, és zsupsz be az ágyikóba.
A hátacskán feküdjön. Vegye az újságocskát a kezébe. Amikor a szeme már kezd leragadni, olyankor kellemes politikáról olvasni.
Lám, ott Ausztriában megint valami bakot lőttek. Franciaországban zavargások vannak. Az ember olvas, és kellemes álomba ringatózik.
Piotr Nikolájevics és a többiek milyen nevetségesen ostobák, hogy nem tudják élvezni az életet. És aki tudja élvezni, mint én, akitől tanulhatnának, azt meg nincs türelmük meghallgatni.
Hangzott Anton Pavlovics Csehov, a Szirén című novellájának rádióváltozata, Devecseriné Guti Erzsébet fordításában. Előadta Schubert Éva, Pécsi Sándor, Kautsky József, Egri István és Balázs Péter. Szerkesztette Tertinszki Edit, rendezte Cserés Miklós doktor. A hangfelvétel 1970-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, január 31-én